Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Úgy tűnik, a mai nappal, Katalin napjával valóban megérkezett hozzánk a tél. Elég hideg van. Ugyanakkor ez az ünnep olyan valami ünnep, ami az egyház naptárából kimaradt. Alexandriai Szent Katalinról van szó, ókori vértanúról, és olyan valakiről, akinek a védelmét nagyon sokan kérik, hiszen a katalinok közül a legtöbben Alexandriai Szent Katalin napját tartják névnapjuknak. A naptárból, mégis az egyházi naptárból, az ünnepek közül mégis azért maradt ki, mert igazából biztos forrásunk, írott forrásunk az ő életéről, illetve vértanúságáról nincs. Legendák vannak, és nagyon népszerű szent volt, mint ahogy én ma is úgy gondolom, igencsak népszerű. Na de hát az egyház arra törekedett, hogy ha már valaki a naptárban szerepel, akkor annak az életéről legyenek források, de hát ilyet Szent Katalinról nem találunk. Az tény, ugye a legenda szerint kerékbe törték, hát az valami elég borzalmas halál volt. Ábrázolásokból úgy gondolom, vagy úgy láttam, hogy valami keréken különféle éles pengék vannak, és azt, hogy aztán arra kötözték, és úgy gorították, vagy azt rágorították, ehhez már nem értek. Minden esetre kegyetlen halállal halt meg. De ugyanakkor az is igaz, hogy egészen különleges hősiességgel megmaradt a hit megvallásában, és éppen ezért sokak számára példakép. Akik pedig viselik a nevét, azoknak mindenféleképpen ezt a hősiességet, kitartást, hűséget kellene követniük, hiszen végül is erre ad példát nekik Szent Katalin, és nyilván éppen ebben tudja őket legjobban segíteni. De hát valamennyien kérhetjük, kérnünk is kell a segítségét. Manapság, amikor azt tapasztaljuk, hogy hitünket olyan sokféleképpen támadják, és nem ugyan kerékbetöréssel fenyegetnek, de hát végül is mindazt, ami a keresztény hithez tartozik, igyekeznek kigúnyolni, nevetségtárgyává tenni. Talán még ez rosszabb is, mint a kerékbetörés. Nehezebb ellene védekezni, ott azt el kell viselni, aztán vége. Ennek meg úgy tűnik, hogy nincs vége, hanem csak szépen kígyózik egyre inkább. Éppen ezért kell a bevezető imádságunkkal részben a katalinok számára Isten sok kegyelmét kívánni és kérni, ugyanakkor a magunk számára pedig álhatatosságot, türelmet, és az ilyen kigúnyolások és üldöztetések közepette megmutatni, hogy számunkra nem lehet más, csak Jézus Krisztusban való hit, ami egyszer s mind az örök életre vezet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát akkor nézzük, hogy miről beszéltünk egy hete. Isten minden hatósága, abszolút akarata volt a témánk. Ugye az elmúlt alkalmakkor a hiszek egy Istenben, ből kiindulva, beszéltünk az Úristen különféle tulajdonságairól, mint egy bemutatkozott számunkra az Úristen, legalábbis amit mi belőle és a cselekedeteiből ki tudtunk hámozni, hiszen nem mindent mondott meg nyíltan és egyenesen az Úristen, de így viselkedik velünk, tehát sok mindent a filozófia segítségével is, meg a tapasztalat segítségével is megismerhettünk belőle és róla. Vagyis itt az alapvető, amiről beszélünk, a kinyilatkoztatás, az, amit az Úristen átadott nekünk, és ami hozzásegít bennünket az üdvösséghez. Hát ezek közül az egyik, hogy megismerjük az Úristent, aki az üdvösségünket adja. A mai alkalommal majd a végén csattan az ostor, tehát a tulajdonságok végén a legbensőségesebbhez fogunk elérkezni. De most még nézzük, hogy egy hete mit mondtunk az Úr Jézus, az Úristen abszolút akaratáról. Ez az akaratának ható sugarát jelenti, hogy mindenható, amiben beletartozik minden jó, mert Istentől csak jó származik. Ezt a Szent Jakab leveléből is tudjuk. Bár az ember egy mondatba össze tud hozni olyan dolgokat, amelyek értelmesnek látszanak, de valójában csak nyelvtanilag helyes a mondat, logikailag vagy a szellemét tekintve butaság, és erre azt szokták mondani, hogy lám az Úristen nem tud négyszögletes kört teremteni. Valóban nem tud, de nem csökkenti az ő mindenhatóságát, mert az Úristen butaságra képtelen. Vagyis ezekben az ilyen kijelentésekben mindig van valami önellentmondás. Vagy az egyik lehetséges, vagy a másik, a kettő együtt nem, mert kizárják egymást. Hát nyilvánvaló, éppen az Úristen teremtette ilyennek a világot, hogy abba butaság ne valósulhasson meg. Az ember kimondani tudja, megvalósítani természetesen ő sem tudja, de hát azért ezekkel lehet valamiképpen érvelni az Úristen ellen. Csak amíg az ember le nem leplezi, hogy itt kérem szépen csúsztatásról van szó, és nagy-nagy oktalanságról. Isten tehát nem mondható, hogy nem képes ezt vagy amaszt megteremteni, mert Isten a jóra és minden jóra képes. A butaságokra azonban nem. Isten a mindenség ura, és mert végtelenül jó, ebből következik, hogy ő végtelenül szent is. A jó és annak a megvalósítása jelenti a szentséget. Hát nálunk is, ha van valami jó, és annak megvalósítására törekszünk, legyen az akár erkölcsi, akár fizikai jó, amit meg tudunk tenni, akkor ez a mi életszentségünket növeli. Ezért az Úristent, mivel minden jó megvan benne, végtelenül tökéletes, vagyis végtelenül szent, éppen ezért imádás illeti. Milyen jó lenne, hogyha ezt a szót valóban csak az Úristenre használnánk. Ma már a főképpen fiataloknál, ha valamit nagyon szeretnek, vagy nagyon kedvelnek, akkor mindjárt imádom. Nem, még embert sem imádunk, hanem egyedül Istent, illetve Jézus Krisztus emberségét, őt imádhatjuk természetesen. Tartsuk fenn ezt a szót az Úristen számára. Minden más nagyon szeretünk, nagyon kedvelünk, igazán örvendezünk neki, de nem imádjuk. Isten maga a szeretet, és ebből következik az is, hogy ő bőkező is, és irgalmas is. Hát ezeket megint csak tapasztalhatjuk, akár a magunk életében, akár a környezetünkben. Ez pedig ez a bőkezőség és irgalmasság arra is enged teret, hogy az ember bűnbánatot tartson. Vagyis az Úristen nem lesújt a bűnösre, na most már elegem van, hanem éppen, hogy időt és lehetőséget ad ahhoz, hogy az ember be tudja látni a bűnét, és utána meg tudja bánni, vagyis van megváltozásra lehetőségünk. Ez az ő végtelen irgalma. Ugyanakkor igazságos is az Úristen, mert engedi az emberi szabadság működését ebben a világban. Szabad akarattal teremtett bennünket, és éppen ezért elviseli, hogyha az ember oktalanságokat művel és bűnt követ el. Annak következményeit persze az embernek magának kell viselnie, hiszen ő okozta magának ezeket a dolgokat. Ugyanakkor az Úristen mindig nyit lehetőséget arra, hogy mindezekből kiszabaduljunk. Isten igazmondó, vagyis a szavaiban és a hűségeiben minden ott van, ami igaz. Hát éppen ezért érdemli ki a mi emberi bizalmunkat vagy inkább így kell fogalmaznunk, gyermeki bizalmunkat ráhagyatkozhatunk, és benne soha nem csalódunk. Legfeljebb a magunk emberi elvárásaiba csalódunk, nem pedig az Úristen kegyelmében. Ő, ha mi jót akarunk, és jó felé törekszünk, nincs benne önzés, akkor biztos, hogy mindig megsegít minket. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik törődnek a Mária Rádióval, akik imádkoznak értünk, küldik nekünk a Szent Lelket, hogy lehetőleg okosan beszéljünk, és megérthetően beszéljünk, hiszen ez a küldetése igazán a Mária Rádiónak, hogy az Úristen igazságait közel hozzák hozzánk, és azok hasznunkra legyenek. Köszönjük tehát, akik imádkoznak értünk, mert hiszen a Szentlélek segít ehhez, ha sikerül ezeket megvalósítanunk. Kérjük továbbra is ezt a lelki segítséget, és kérjük azt is, hogy tessenek hallgatni bennünket, hiszen végül is ez a Mária Rádió értelme ezért született, hogy ilyet is lehessen hallani az éterben, nem csak minden egyebet. Ugyanakkor nagyon köszönjük az anyagi segítséget is, amire folyamatosan rászorulunk, mert hiszen a Mária Rádiót nem más, mint a hallgatók adományai tartják fenn. És miközben növekedünk, szeretnénk továbbra is növekedni, nyilván egyre több anyagi forrásra van szükségünk. Aki ennekben tud segíteni jó szívvel, hát most karácsony felé ez is lehet egy igencsak nagy jó cselekedet, akkor bizony nagyon szépen köszönjük, föl tudjuk használni, mérhetetlenül sokat föl tudunk használni. Ez mindenképpen jó tett, mert nem csak a Mária Rádiót segíti az, aki adományt küld a rádiónak, hanem ugyanakkor a hallgatókat is, mert tudunk működni, és ezáltal tudjuk az Úristen tanítását továbbítani a hallgatóknak. Tehát áttételesen a Mária Rádió működése az egyszer mind a hallgatók lelki ellátását is szolgálja. Isten fizesse meg a jóságukat. Aki hasonló dolgokban szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Hála Istennek egy kicsikét már kezd éledezni a Mária Rádió, bár ugyan a Covid meg éppen szintén éledezik vagy növekszik, de azért igyekszünk egyre inkább élőbbé tenni most már a rádió munkáját, ahogyan régen volt. Hát még arra szinte persze nem jutunk el. Akinek valamiféle hittani kérdése van, az az adás végéig, tehát 40-ig megtalálhat engem a 061 374-09-04-es telefonszámon. Azt mondtam, hogy a végén csattan az ostor, hát akkor nézzük az Úristen legfontosabb, legbensőbb tulajdonságát, ezt pedig úgy szoktuk emlegetni, hogy Isten szent háromság. Isten tökéletességeiről beszélünk, amik természetesen nem külön-külön tulajdonságok az Úristenben, hanem ezek mind együtt maga az Úristen. Mi csak rávetítjük ezt a hálót az Úristen, hogy ilyen meg amolyan tulajdonságok vajon megvannak-e benne, és milyen módon, mert így tudunk hozzá közelíteni. De az Úristen nem áll részekből, hanem mindez ő egymaga. Vagyis ő maga a lét, éppen ezért ő maga a jóság, ő maga az igazság, stb. De hát ilyen módon tudunk az Úristenről beszélni. Viszont van egyetlen olyan tulajdonsága az Úristennek, ami semmi módon nem közelíthetett volna meg az ember, ha csak ő maga nem beszél erről, ez pedig az Isten legbensőbb énje, vagyis az, hogy ő az egy Isten szent háromság. Erről csak azért tudunk, mert ő maga kinyilatkoztatta nekünk. Na, attól kezdve már gondolkodhatunk, meg törhetjük a fejünket, persze ez hittitok, tehát eredményre, igazi, megnyugtató végeredményre nem fogunk jutni, ha csak nem üdvözülünk, és akkor ott láthatjuk a Szent Háromságot, bár ott sem fogjuk megérteni, mert mi végesek vagyunk, a Szent Háromság pedig végtelen. Mit is jelent ez, hogy az egy Isten szent háromság? Ennek igazságát a látszat ellenére is el kell fogadnunk. Itt ugyanis nem azt állítjuk, hogy egy egyenlő hárommal. Az butaság lenne, az önellentmondás lenne, az képtelenség lenne. Más szempontból mondjuk, hogy Isten egyetlen, egy létező, ugyanakkor más szempontból mondjuk, hogy három az Úristen, három személy, három birtokos van benne. Ez tehát nem egyenlőségjelet teszünk az egy és a három közé, hanem azt mondjuk, hogy az egy Isten mégiscsak három személy. Ez az egy Isten természete, a tulajdonságok összessége, ami egyetlen. És három birtokló személye van, akik ezeket fölhasználják, vagyis az Atya is éppen úgy mindenható, mint a Fiú, meg a Szentlélek. A Szentlélek is éppen úgy mindentudó, mint a Fiú és az Atya. Vagyis az isteni tulajdonságokat mind a hárman birtokolják, mégis három személyről beszélünk, miközben csak egyetlen egy Istenről van szó. Durván fogalmazva, egy darab Isten van a világon, de abban az egy darab Istenben van három személy. Vagyis az isteni léttartalom az, ami egyetlen. Azaz, hogy ő abszolút létező, tehát nem is lehet belőle több. Ebből következik tehát, hogy ő egyetlen. Viszont ugyanakkor ezzel minden mást felülmúl. Három viszont benne a magánvaló, azaz a személy, ami tudatos és önjogú valóság. Tehát az egy Istenben három szemét különböztetünk meg. A Szentírás erről bőségesen beszél, nyilván nem az Ószövetség. Az Ószövetség erről semmit sem tudott. Először a boldogságos szűzanya tudhatott róla, mert hiszen az angyal neki mondta, hogy a magasságbeli, a Szentlélek száll rá, és ezáltal a magasságbeli fiát fogja majd hordani méhében, és szüli erre a világra. Tehát igazándiból ott kezdődik a Szent Háromság létezésének, hittitkának kinyilatkoztatása. Aztán maga Jézus Krisztus is beszél arról, hogy ő mennyire szereti az atyát, és mindent az atya akarata szerint cselekszik, és a Szentlélek megjelenik fölötte a keresztelésekor galamb alakjában. De másutt is olvasunk a Szentírásban olyat, hogy a Szentlélek gyógyításra ösztönzi az Úr Jézust, vagy éppenséggel valami módon megerősíti. Meggyőződésem, hogy amit olvasunk az Úr Jézus szenvedés történetében, Szent Máténál, hogy angyal erősítette meg a Getsemáni kertben, az nem más, mint a Szentlélek megerősítése a gyötrődő szenvedő Krisztusnak. Ezt a hittitkot az egyház kezdettől fogva vallotta, bár a szabatos megfogalmazása és kifejtése hosszú idő után és sok vita után valósult meg. Tessék csak belegondolni, a zsidók hittek az egy Istenben, és az Isten láthatatlan, megfoghatatlan, megközelíthetetlen, és ezek után megjelenik valaki közöttük, aki azt mondja, hogy én az Isten fia vagyok. Hát, hogy ez mennyire fölbőszíti őket, az megmutatja az, hogy még a kereszten is ezzel gúnyolták az Úr Jézust. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor aztán majd hiszünk neked. Hát, hogy aztán őrültségnek gondolták ezt, vagy valamiféle új vallásnak, azt nem tudom. Hát, ha úgy gondolják, hogy új vallás, valóban ez már szent háromságos vallás, tehát miközben egy Isten hit, mégiscsak hármas személy hitét valljuk. A későbbiek során is az egyházban, hát tessék csak belegondolni, elsősorban ugye a zsidók közül tértek meg nagyon sokan, csak később lett a pogányok között is elfogadott a kereszténység. Tehát kezdetben éppen ezért erről különlegesen nem beszéltek, azt elfogadták, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, de magát az igazságot nem nagyon boncolgatták. Tisztázni akkor kellett igazán a tartalmát, meg a határát mindennek, amikor különféle tévtanítások jelentkeztek meg, vagyis ezt az igazságot elkezdték magyarázni, de helytelen módon. Ezek irritáló hatása késztette az egyházat arra, hogy foglalkozzék a kérdéssel. Az elektnekségeknek tehát ilyen szempontból nagyon jó hatása volt. Persze, amikor sokakat magukhoz csábítottak, akkor az éppenséggel a torzításhoz vezetett. De ilyen módon a teológusokat vitákra, nézeteik ütköztetésére késztették. Végül is aztán igazán pontos megfogalmazásra jutott az egyház. Ilyen szent háromságtani eretnekségek, a következők, latin nevük van, mert hiszen ilyen módon fogalmaz róluk az egyház. Az egyik részük az egységet túlozza el, a másik részük pedig a háromságot. Az egységet eltúlózók a háromság rovására, ezeket úgy nevezzük, hogy monarchianizmus. Összefoglalva, két része van ennek a tévedésnek. Az egyik fajtája az úgynevezett adopcionizmus, vagyis már a elnevezésben is benne van, hogy a fiú az adoptálva lett, tehát nem Isten gyermeke, valós, nem igazi Isten, hanem a fiú olyan ember, akit a mennyei atya különleges kegyelmébe fogad, és aztán fiaként részesít az isteni természetben. Tehát valamilyen módon egy emberre, mint egy rátukmálja, vagy megajándékozza, hogy úgy tűnjék, mintha isteni hatalommal bírna. A fiúban így Isten ereje lakott, és ez az eretnekség 190 körül dívott az egyházon, illetve morzsolta az egyház egységét. Nem sokkal később, 260 körül egy másik fajtája azt mondja, hogy a fiú, vagyis Jézus Krisztust Isten bölcsessége töltötte el. És ez az erő lakik a Szentlélek benne, a Szentlélek által, aki nem személy a Szentlélek, hanem csak isteni hatás. Hát végül is azt kell mondani, hogy ez teljesen szétmorzsolja a Szent Háromságba vetett hitünket, ha hagyta volna az egyház. Egy másik fajtája a tévedésnek a modalizmus. Vagyis ők nem személyekről szólnak, hanem szerepekről. Egy Isten van, aki hol atyaként mutatkozik, hol fiúként, hol pedig szentlélekként. Amikor teremtésről van szó, akkor atya. Amikor megváltásról beszélünk, akkor meg fiú. Amikor pedig a megszentelés esik szóba, akkor pedig szentlélekként jelentkezik. A háromságról tehát ilyen szempontból csak üdvrendi értelemben beszélnek. Ez, kérem szépen, ugyan az ókorban egy legyőzött eretnekség, tehát kiderült az igazság, és meg is fogalmazta az egyház 325-ben a níciai zsinaton. Mégis ez a fajta eretnekség ma is fennáll. Úgy nevezik, hogy unitárius vallás, vagyis az egy Istenről beszélnek, csak egyetlen Isten van. Néha szoktam hallgatni a rádióban az unitárius adást, és mindig elcsodálkozom, hogy miért hivatkoznak folyton Jézus Krisztusra, amikor ő nem Isten, legalábbis szerintük. Isten kegyelme van benne, nagyon okos, de hát akkor miért nem az Istenről beszélnek, miért Jézus Krisztusról? A másik része az eretnekségeknek a háromságot túlozza el. Ez ugyan nem politeizmus, vagyis sokisten hitet jelent, de mindenképpen triteizmus, vagyis három isten van. Tagadják az egy lényegűséget, vagyis a második és a harmadik személy alsóbbrendű, mint az atya. Ez elsősorban a IV. Században az arianizmus nevezetű félelmetes eretnekségben mutatkozott meg. Ez kérem szépen majdnem legyőzte a katolikus hitet. Főképpen azért, mert a császárok abban az időben legtöbbje ariánus vallású lett, ez tetszett nekik, és ilyen módon a katolikus hit háttérbe szorult. Hát aranyszájú Szent Jánostól kezdve számtalan egyház atya lett ennek szenvedő hőse, amikor kitartottak az egy igaz hit mellett, aztán vagy bele kellett halniok az igazságba, vagy számüzetésbe küldték, ott pusztultak el, vagyis az ókornak a nagy keleti egyház atyái azok mind az arianizmus ellen küzdöttek. Nyugati egyházban ez megvolt természetesen, főképpen Szent Jeromos személyében, de ott nem volt ennyire vészes ennek a terjedése és előrehaladása. Végül is azt kell mondani, hogy 325-ben a níciai egyetemes zsinat, ez volt az első egyetemes zsinat, az megfogalmazta az igaz hitet, amit ma is vallunk és imádkozunk. Ez a krédó, vagyis a hiszek az egy Istenben, aztán később még a Szentlélekkel kapcsolatos dolgokat belevettek, ezért amit ma a hosszú hiszek egy, a Szentmisében imádkozunk, az nícea konstantinápolyi hitvallás. Ezeket az tévtanításokat nem azért mondtam el, hogy valakinek is a lelkébe ragadjon ilyesmi, éppen ezért mindjárt a katolikus hit szerint Isten egyetlen és a három személy egy lényegű. Ugyanakkor valóban különböznek egymástól. Damasus pápa ezt így fogalmazta meg, az Isten egyetlen, de nem magányos. Aki a fiú, az nem az atya, aki az atya, az nem a fiú, és a Szentlélek sem az, aki az atya és a fiú. A vonatkozásuk egymáshoz, az atya nemz, a fiú születik, a Szentlélek származik. A személyek között tehát valóságos különbség van az egymáshoz való vonatkozásban. Ezt fejezik ki ezek az elnevezések, Atya, Fiú, Szentlélek. De a lényegük egy. Origenész fogalmazta meg ezt így, hogy egészen Isten mindegyik önmagában tekintve, Isten a három együtt tekintve. A számomra talán a legegyszerűbb megközelítése a Szent Háromságnak, és ezt gondolom mások számára is, hogyha azt nézzük, hogy az Úristen maga a szeretet. A szeretete mindig az a jellemző, hogy a másikra irányul, a másiknak akar adni, nem önmagának. Ha önmagának, akkor önzésnek nevezzük. Ha tehát Isten maga a szeretet, akkor adni akar, de kinek adhatott, hiszen még nem teremtette meg a világot, nincs rajta kívül senki. Hát nyilvánvaló, hogy akkor csak önmagának adhatott, és ugyanakkor mégsem önző. Tehát ebből következik, hogy amikor önmagának ad, akkor is valamiféle módon megkülönböztethető benne az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Atya ad a Fiúnak, a Fiú ad a Szentléleknek is viszont, de hát valamiféle szeretet körforgás van az Istenben. Így tehát a szeretet elvezetett bennünket ahhoz, hogy kell, hogy az Úristenben három személy legyen. Ha Isten szeretet, akkor az Isten szent háromság is, mondhatjuk ki a verdiktet. Befejezésül, éppen az arianizmus ellen küzdő egyik keleti egyházatjának az imádságát mondjuk el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Te halhatatlan egy Úr, engedd, hogy áldjunk zenjünk kormányzó urunknak, aki vagy. Tőled van énekhimnuszunk, tőled van az angyalkórus, tőled van az öröklét, tőled a napnak fénye, a holdnak a pályája, tőled a csillagok bája, tőled méltó az ember az Isten tiszteletre, ő az értelmes állat. Egek szilárd erője, kiben nincs kezdet és vég, fény, látást megvakító, ki letekint mindenre, mélység, mely mindent ismer, hegyfoktól tengerárig. Atyám, légy irgalommal, mindenkor oltalmazzál, éj lelkülettel tölts el, és bűneimet dobd messze, lelkem őrizd meg tisztán minden rossz gondolattól, hogy tiszta kezet tárjak Isten dicsőítésre, a Krisztusomat áldjam, és térden állva kérjem, ismerjen szolgájának, ha országolni jön. Atyám, légy irgalommal, szánjál meg és kegyelmez, tiéd a dicsőítés és a hála mindörökké. Amen. Azért ne feledkezzünk meg Magyarország fő védőszentjének, Szent István királynak a segítségét is kérni, hiszen ő az, akitől igazán a mai viszontagságos helyzetekben segítséget remélhetünk, mert nem véletlenül ajánlotta Magyarországot a szűzanya oltalmába, továbbra is ezt teszi. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki ki ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor Isten segítségével egy hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.